Kezdődik az aréna, az Inforádió mikrofonjánál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket, Kozma Imre atyát, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat vezetőjét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Ezt az interjút most felvételről hallják, a karácsony előtti napokban beszélgetünk az adventi készülődés és várakozás idején, és kezdjük talán rögtön azzal, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat idén is közzétette karácsonyi üzenetét. Hadd olvassak föl ebből néhány gondolatot így karácsony előtt, illetve karácsonykor. Így szól az üzenet egyik része. Ma, amikor az emberiség fele szegény, egyharmada nyomorog, vagy az éhhalál fenyegeti, és csak a maradék többie jólétben, akkor már nem elegendő csupán jótékonykodni és adományozni, hanem arra van szükség, hogy tudjuk elfogadni a bizonytalanságot. Vállaljunk olyan helyzeteket, amikor némi aggodalommal kell kérni a mindennapi kenyeret, hogy képesek legyünk méricskélés nélkül adni, javainkat megosztani. Ez azt is jelenti, hogy csak úgy adhatunk igazán, ha valamilyen módon és formában meghaladjuk az anyagi biztonságot és a kiszámíthatóságot?
Sajnos eljutottunk idáig. Nagy szeretettel köszöntök ezen a nagyon szép ünnepen, amikor Krisztus születésére emlékezik a világ, arra a Krisztusra, aki értünk emberré lett, és talán kevésszer emlegetjük így, aki értünk szegényé lett. Krisztus értünk egy sajátos életformát vállalt, a szegény ember útját vállalta. Gondolok vissza, amikor nagyszüleimtől hallottam ilyet, hogy tisztes szegénység. Tehát akkor, amikor ilyen nagy gondban van az ország, mint amilyenben van, és a világ is, akkor talán revideálni kell a fogalmainkat is, és éppen karácsony ünnepe az, amikor elgondolkodhatunk ezen, amikor az emberiségnek körülbelül 20%-a él jólétben, és 80%-a szegény, akkor meghaladtuk azt, hogy valamit adunk a feleslegünkből, vagy jótékonykodunk. Valamiképpen a jótékonyság, vagy másképpen inkább így mondanám, a javainknak a megosztása most már hozzá kell, hogy tartozzon az életünkhöz, különben veszni hagyjuk a testvéreinket, különben egyre többen leszakadnak, és egyre többen nyomorba jutnak. Ez nem csupán magyar kérdés, ez az emberiségnek a kérdése, és én elég sokat járok Távol-Keleten, vannak ott is különböző programjaink, és vannak onnan már itt munkatársaink, és látom, a Távol-Kelet készülődik, Afrika készülődik, és a nyugati világnak ezzel szembesülnie kell, és másképpen kell a javait számba venni, és bizony, ezeket az összegyűjtött javakat úgy gondolom, hogy meg kell osztani a rászorulókkal, a szegényeken segíteni kell, a nyomorban lévőket pedig meg kell menteni. Ez akár magyar problémaként is megfogalmazható, illetve magyar feladatként is, tennivalóként is megfogalmazható.
Hadd idézzek még egy mondatot a karácsonyi üzenetből, ez így szól, a mai világ botránkoztatja a szegények lelkét. Valóban így van?
Igen. Egyértelműen tapasztalom ezt, akár a magyar szegények között járok. Itt külön is kell, hogy gondoljak a hajléktalanokra, gondolni kell a sok gyerekes családokra és a cigányokra. A hajléktalanok helyzet egy egészen sajátos kérdés. Úgy gondolom, hogy erről is sokat kellene szólni, hiszen Jézus istállóban született, hajléktalan szálláson született Jézus, mai fogalmaink szerint. Azzal is szembesülni kell, hogy ma egy 5-6 gyerekes család szegénységet vállal. Akár legyen munkája a szülőknek, tehát kereseti lehetősége. Ma Magyarországon, aki ennyi gyermeket vállal, az vállalja ezzel együtt a szegénységet. És akkor külön kérdést kört jelentenek a cigányok, akikkel igen komoly gondjaink lehetnek, illetve talán szebben így mondanám, akiknek adósai vagyunk. Adósai a nemzet, adósa egész Európa. És itt nem szabad azzal a kérdést félretolni, hogy ezeknek az embereknek hogy sikerült a beilleszkedése és hogy nem. Ez egy másik kérdéskör megint. Ezek az emberek épp úgy emberek, mint mi vagyunk. Sok tennivalónk van velük kapcsolatosan. Igen, a szegények lelke fáj, hiszen látni azt, hogy emberek jólétben élnek, és ha még arra is gondolunk, hogy mi módon sikerült nekik ilyen körülmények közé kerülni, hiszen van szeme és látnak, és az emberek mégiscsak tudnak tájékozódni is, akkor ez a fájdalom a lelkünkig ér. És egyre kilátástalannabbnak látják ezek az emberek ilyen helyzetben a helyzetüket és a sorsukat, hogy mi módon juthat valaki helyzetbe, és mi okozza azt, hogy ember még csak a közelébe sem tud kerülni a lehetőségeknek. Ezek azok a kérdések, amik a lelkünket érintik.
A karácsonyi üzenet végén megtalálható egy sokat mondó, és talán elsőre egy kicsit szokatlanul hangzó szókapcsolat. Ez így szól, hogy hatékony tékozlás. Ez ugye Árpádházi Szent Erzsébet példájához kapcsolódik, azért is érdemes ezt talán említeni, hiszen az idei esztendő 2007 Szent Erzsébet éve volt születésének 800. évfordulójára emlékeztünk, de azért talán érdemes egy kicsit megfogalmazni részletesebben is, hogy mit is jelent ez a fajta hatékony tékozlás.
Igen. Ugye az ember akkor, amikor ad, nagy kísértése van arra, hogy azt adja oda, amire nincs szüksége. Ami felesleges. Hányszor járunk úgy, hogy benézünk a szekrényünkbe, és van ott egy olyan ruhadarab, amit már évek óta nem vettünk elő, akkor ezt most adjuk oda, mert adományokat gyűjtenek. De egyéb másra is lehetne gondolni. Nyilvánvalóan a hatékony tékozlás alatt ezt értjük, hanem azt, amikor az ember számba veszi azt, hogy mire van neki magának is szüksége, ezt is megosztja a másikkal. Egyszerű mindennapi fogalmaink szerint hány-hány-hány ilyen emlékkel járunk elünk a világban, hallomásaink vannak, hogy nehéz helyzetben, fogságban és börtönben vagy háborús időszakban az emberek a szájuktól vonták meg a falatot csak azért, hogy a másikkal osztozhassanak ebben, hogy a másiknak is reménye maradjon a létben maradásra. A hatékony tékozás végeredményben azt jelenti, hogy az ember számba veszi azt, hogy mire van nekem szükségem, és lemondok mégis arról, amire nekem is szükségem lenne, hogy beérjen kevesebbel, csak azért, hogy annak a másiknak tudjak adni, akinek ez az életet jelenti. Tehát ez egy új fogalom, amit jó lenne megjeleníteni a társadalom életében. Egyébként az a fogalom, amit szívesen használok az utóbbi időben, megosztás. A katolikus teológia 30 éve használja ezt a fogalmat, éppen ellensúlyozva, vagy ellentételezve a jótékonykodással, amikor már jótékonykodni, amikor már a szükségeset kell megosztani, ez egy új időszak. A hatékony tékozlás pontosan erre akarja felhívni a figyelmet. Árpádházi Szent Erzsébet példája is előkerült, ugye, akinek évfordulója volt ebben, hogy van még mindig ebben az esztendőben, akkor az ő életpillájában pontosan ezt látjuk, ő kiüresítette, vagy kiürítette a magtárakat, hogy a szegények éhen ne haljanak. Ő háitól is megszabad, csak azért, hogy emberek testét betakarhassa. Eljutottunk oda, amikor már erre van szükség, ha azt akarjuk, hogy a nemzetünknek és a szegény sorban lévő és nyomorban lévő nemzettársainknak itt ebben a hazában, ami nagyon szeretett magyar hazánkban, jövőjük legyen.
Most hírösszefoglaló közben itt folytatjuk a beszélgetést. Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat vezetője, akivel a hírösszefoglaló előtt a Szeretett Szolgálat karácsonyi üzenetéről beszélgettünk, és még egy gondolatot, még egy mondatot hadd idézzek ebből a karácsonyi üzenetből, rögtön az elejéről. Ez így szól, mintha le akarnának omlani a falak, amelyek évszázadok hitét, keresztény vallásosságát hordozzák. Valóban valós veszély lehet ez? Milyen jelei vannak mindennek?
Egyértelmű jelei vannak ennek, érthetetlen az ember számára, hiszen Európai Unióról van szó, itt elsősorban Európára gondolok, de gondolhat az ember az egész civilizált világra. A civilizált ember ugyanis, mintha haragban lenne a múltjával. És ha kifejezetten Európára gondolok, gondoljunk csak vissza mindannyian arra a csetepatéra, ami az alap alkotmányával kapcsolatosan folyt, hogy mely értékek azok, amiket be lehet vonni ennek az alkotmánynak a megszövegezésébe. Egyenlejtsünk el, hogy az alapító atyák mind keresztény demokraták voltak, mind a hárman, ők keresztény értékekre hivatkozva gondolták el az Európai Uniót. Sajnos azért, mert a kereszténység sem tudta a küldetését úgy teljesíteni ebben az Európában, mint ahogy ezt én is elvárnám, és mint pap is, igenis sokkal hatékonyabb jelenlétét szeretném a keresztény értékrendnek, hogy emberek egymáshoz ezáltal igazán közelebb kerülhessenek, függetlenül attól, hogy milyen világnézetük van. Az én keresztény világnézetem arra szól, hogy én megértőbb, és nagylelkűbb, és türelmesebb legyek mindenkivel, ahogy ezt Jézus Krisztustól tanultam, és tanulom nap, mint nap. De sajnos, mintha azt tapasztalnánk, hogy ezeket az értékeket elvetette Európa. Romano Prodi, amikor leköszönt és elköszönt, akkor nagyon fontos dolgot mondott, érdekes, hogy soha nem halhol. Romano Prodi azzal búcsúzott el, és ez volt az ő testamentuma, ha szabad ezt így mondani, hogy ha Európa meg akar maradni, ha Európa egy jobb jövőről álmodik, akkor ki kell békülnie Istennel, és vissza kell találnia Krisztushoz. Romano Prodi nem vallásoskodott. Romano Prodi egyszerűen hívta fel a figyelmet, akire hivatkozva testvériségről lehet beszélni. Hiszen a keresztény tanítás szerint és az Istennek minden ember kedves és szeretett gyermeke. Ezért, ha ezt komolyan tudjuk venni, akkor nekünk Istenre hivatkozva kell egymás testvérként elfogadni. És a másik gondolat, hogy ki kell békülni a Krisztussal, igen, azzal a Krisztussal kell kibékülni, aki másképpen jött el, mint ahogy ezt az emberek várták volna. Az emberek azt várták ettől a Krisztustól, hogy először kiírtja a rosszakat, és aztán egy új világ teremtődik ezáltal, ami új világunk, ahol mi vagyunk a jók. És ez a Krisztus mást akart. Krisztus eljött úgy, hogy jót tett, és mindenkit szeretett. És sajnos ebben a világban azok, akik jót tetteket hajtanak végre, és a jótetre hivatkoznak, azok gyengének tűnnek. És akik szeretnek, azokat meg úgy állítják be, no, ezek a vesztesek. Na most, igenis, ezeket az értékeket kell rehabilitálni, és visszahozni, és hinni abban, hogy aki jót tesz, az maga is jobb lesz, és egy jobb világot teremt maga körül, és aki szeret, az nem önmagára gondol, hanem a másik emberre, és az ilyen ember nem vesztes, hanem a másik embernek szerez nyereséget. Az élet gazdagodik ezáltal. Erre gondoltam, amikor a leomló falak miatt sánkozom, mert ezek a falak hordozzák ezeket az értékeket.
A segítségnyújtás, a karitatív tevékenység szerte a világban szorosan kapcsolódik az egyházi szervezetekhez. összefügg szorosabban a vallásosság, a mélyen megélt vagy mélyen átélt hit és a segítségnyújtás szándéka?
Megint egy csatos világ ez. A modern világ, amelyben élünk, amelyben szétválasztották az egyházat meg az államot, tehát gyakorlatilag egy civil szféráról van szó, önmagában ez nem baj. Ez nem baj, az egyháznak nem valószínű, hogy olyan szerepe kell, hogy legyen az emberiség életében, mint amilyen talán volt akkor, amikor civil hatalma is volt az egyháznak, hanem valóban itt arra kell gondolni, hogy a szolgálat az ember legbelsőbb igénye. Hiszen egymással összetartozunk. És a szolgálat éppen erről beszél, hogy az embernek szíve van a másik ember számára. A világ, amelyben mi élünk, mintha ezt egy picit háttérbe szorítaná. A szolgáltatásokról beszél. A szociális problémákat is, és a társadalmi problémákat is szolgáltatók bevonásával óhajtja megoldani. Világos, ez az ő terepe. Ez magától értetődik, de itt a szolgáltatások esetén mindig valami pénzért történő szolgálatról van szó, ami természetes, és más a szolgáltatásnál, illetve különbözik a szolgáltatástól a szolgálat. A szolgáltatásoknál is mindig ezt kérjük számon, hogy mennyi van a lélekből a szolgáltatásokban, amit pénzért végeznek. A szolgálat egészen más. Akár lehetnek olyan szolgálatok is, amiért még pénzt is adnak, de ott elsősorban nem ez hangsúlyozódik. És a szolgálatok között is van, ami a humánumra hivatkozik csupán, és van a szeretet szolgálat, amely Istenre hivatkozik, valamiképpen az Isten előtti felelősségre. Tehát itt van egy minőségi különbség. A szolgálat az a bennem lévő jó indulatot próbálja szólítgatni. A szeretet szolgálat ugyancsak ezt, de nem csupán az én emberi jó akaratom hangsúlyozódik ebben, hanem az, hogy Isten előtt vagyok ezért felelős, mert adósa vagyok az Istennek, hiszen életet kaptam tőle, adottságaim vannak, esetleg a körülményem is jók, akkor ezt az adósságot nem az Istennek kell nekem törleszteni, Istennek nincs semmire szüksége, hanem ezt az adósságot az emberek felé kell törleszteni. És így ér össze a kérdés és a válasz. Nem egyszerű ebben a modern világban, a szolgáltatások világában szolgálatról beszélni, és szeretett szolgálatról beszélni. Mindegyik nagyon fontos. Talán ez az a többlet, amit egy keresztény szolgálat, vagyis szeretett szolgálat még hozzá tud adni ahhoz az emberi jósághoz, ami mindegyikünkben ott van, csak föl kell kelteni.
Ha már a szolgálatnál, illetve a szeretett szolgálatnál tartunk, azt olvasom egy helyütt, hogy a magyar máltai szeretett szolgálat küldetése Jézusi. Megfogalmazható, hogy mit is jelent ez mondjuk a mindennapokban?
Igen, nagyon egyszerűen megfogalmazható. Ami fogalomrendszerünkben van egy nagyon lényeges gondolat, egy szótő befogadás. És ez a lényeg, és a jézusi szolgálat lényege ezt jelenti, hogy befogadni. Csak ahhoz az emberhez van közünk, akit beengedünk az életünkbe, sőt, akit behívunk az életünkbe, akinek otthont adunk ami világunkban, hiszen ettől szenvednek az emberek. Igazából a legnagyobb gondja, baja az emberiségnek az, hogy nagyon sokan társtalanok. A társtalanság az ember igazi problémája, és a jézusi szolgálat vagy a befogadás, most akár szinonímaként is használhatom ezt a kettőt, ez éppen ezt jelenti, hogy megszűnik ebben az esetben az ember társtalansága, hiszen akivel jót teszek, ahhoz közön van. Annak az embernek azt a bizalmat adom, illetve az élet lehetőséget kapja az az ember, mert azt éli át, hogy valakinek ő fontos. Valaki megállt mellette, valaki megszólította őt, valaki szóba állt vele, és elkezdődött egy kapcsolat, és ennek a kapcsolatnak ez kell, hogy legyen az eredménye, hogy a két ember nem idegen egymás számára, a két ember összetartozik, és a legszebb és a legjobb esetben ez az ember többé nincs egyedül.
Most hírösszefoglaló, utána itt folytatjuk a beszélgetést. Folytatjuk a beszélgetést Kozma Imre atyával, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével. Talán térjünk rá a segélyakciókra és a karitatív tevékenységre. A napokban Sólyom László köztársasági elnök fogadást adott a Sándor Palotában a karitatív segítőszervezetek vezetőjének, és itt a köztársasági elnök úgy fogalmazott, egy ország minőségét nem csak az határozza meg, hogy mennyi a GDP-je és milyen a gazdasági helyzete, hanem sokkal inkább az emberi tényező, az, hogy van-e segítőkészség, szolidaritás, nyitottság a másik ember iránt. Azt gyanítom, hogy 2007 utolsó napjaiban mi itt Magyarországon nem állunk túl jól e tekintetben.
Igen. Különösen akkor, amikor valóban olyan anyagi gondok merednek elénk, mint amilyenek, és akkor, amikor a gazdasági szakemberek állandóan a bajokról beszélnek, és szinte nincs ember, aki meg tudná mondani, hogy hogyan tovább, mire számíthatunk még, milyen megszorítások lesznek még, vagy egyáltalán hogyan működik az országunk, a rendszer, csak úgy, hogy állandóan kölcsönöket veszünk fel, és valamiképpen ezáltal egyik napról a másikra élünk, ki lesz, aki ezeket visszafizeti, mi lesz és hogy lesz, akkor azt gondolom, hogy ebben a helyzetben rendkívül fontos egy másik tőkéről beszélni, amit én erkölcsi tőkének nevezek, vagy társadalmi tőkének nevezek. A köztársasági elnök úr erre gondolt, hogy ezekben az a helyzetekben különösképpen is fontos ennek a jelenléte egy nemzet, egy ország életében. És ez egyszerűen azt jelenti, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, akinek reményük sincs arra, hogy jólétben éljenek, hogy visszahozzam ezt a fogalmat, mit tudunk tenni azért, hogy ezek az emberek jól létben élhessenek. És ez minőségi különbség, és ez a bizonyos társadalmi tőke, vagy erkölcsi tőke, amire gondolunk, ez elsősorban ezt jelenti, mert jól létben lenni szeretne mindenki, a szegény ember is. Sőt, bizonyos értelemben még azt is merném mondani, hogy valamiképpen ezzel az ígérettel odaállhatunk még a nyomorban lévő ember elé is. Ugye a jólét az azt jelenti, hogy gondtalan anyagi helyzet. A jól lét pedig erkölcsi. A jól lét azt jelenti, hogy az ember testi, szellemi, lelki, közösségi értelemben jó közérzetben van, vagy jó közérzete van az embernek. És az erkölcsi tőke pontosan ezzel kapcsolatos, és ha belegondolunk, pontosan ezek a elemek azok, a jól lét, amit a WHO határoz meg. A jól léthez minden embernek joga van, a szegénynek is. Joga van mindenkinek ahhoz, hogy tanulhasson, ahhoz, hogy az egészségét megőrizhesse, vagy azt visszaszerezhesse, ahhoz, hogy lelki segítséget és támogatást kapjon, és ahhoz, hogy egy olyan társadalomban élhessen, ahol mindenkinek helye van. A WHO meghatározása szerint a jól létnek ezek az elemei. Nem szabad elfelejteni, hogy itt nem kifejezetten csupán az anyagiak szak. Az anyagiakat részben biztosítania kell azoknak, akiket vezetőinknek megválasztottunk, hiszen ők arra tettek ígéretet, hogy mindent megtesznek azért, hogy a nemzetnek, a társadalomnak minden egyes tagja jól létben élhessen. Nem gazdasági csúcslehetőségeket várnak el tőlük is, és ők sem ezt ígérték meg, bár azért az Európai Uniós csatlakozásunk előtt az Európai Uniónak az egyik követe erről beszélt nekünk egy közösségben, hogy jövőnk a jólét. Kérem szépen, nem szabad elfelejteni, hogy ahhoz, hogy egy ember meggyógyulhasson, ahhoz találkozni kell a gyógyítónak és a betegnek. Ahhoz, hogy egy ember ismeretekhez juthasson, megadasson neki a tudás megszerzésének a lehetősége, ehhez tanítókra, mesterekre van szükség, akikkel találkozik. Ahhoz, hogy valaki a lelki terheitől megszabaduljon, ahhoz lelki pásztorokra és lelki gondozókra van szükség, és ahhoz, hogy egy jó társadalomban élhessen valaki, ahhoz olyan politikusokra van szükség, akik számára a legfőbb jó nem az egyéni érdek, hanem a közösség java. Mindezeket ahhoz, hogy megvalósuljanak, csak akkor tudja biztosítani egy nemzet a polgárai számára, a tagok számára, ha megteremti a találkozás lehetőségeit. A köztársasági elnök úr erre gondolt, és mint egy szeretett szolgálat vezetője, ezért tartom én is oly nagyon fontosnak, hogy mi találkozzunk az emberekkel, és ezeknek a találknak a nyomán valóban ez a fajta érzés, ez a fajta, majdnem, hogy mondhatnám így, hangulat, az betöltse őket. És ez akkor is lehetséges, hogyha az embernek vannak napi gondjai.
Szóba került az, hogy nem mindig, és talán nem is elsősorban mindig a leglényegesebb az anyagi segítség, vagy az anyagi támogatás, de hát azért amellett nem mehetünk el, hogy a számadatok, de a mindennapi tapasztalás is azt mutatja, hogy évről évre nő a segítségre szorulók száma, miközben azért lassan és folyamatosan azért apad vagy csökken az adományozók kedve, vagy az adományozók száma, nyilván a romló gazdasági viszonyok közepette, akár a magánszemélyek, akár a cégek egyre nehezebben nyitják meg a pénztárcájukat.
Hát ugye erre két csatornán kellene elindulni, hogy válaszolni tudjak. Nyilvánvaló akkor, amikor az egyes emberek is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, akkor előjön az a gondolat, amiről már beszéltünk, hogy lelkileg fel kell nőni odáig, hogy megosztok. A keveset is megosztom azzal, akinek semmi nincs. A másik, igenis el kell jutni a cégeknek, és el kell jutni azoknak, akik többre jutottak. Most megnézzük azt, hogy milyen áron, meg hogyan. Nekik többet kell adni a megszerzett javaikból, mint amit eddig tettek, vagy eddig adtak. Ugye ma ezt így mondják, hogy az adományozás kultúráját el kell sajátítani. Roppant egyszerűen ez azt jelenti, hogy eljött az az idő, hogy azok, akik valóban emelkedett jólétben élnek, az ő számukra kötelező érvényű, hogy a javaikból sokkal többet adjanak. Egyébként jól felfogott érdekük is, mert egy elszegényedett társadalomban a jólétben élők is veszélybe kerülnek.
Most hírösszefoglaló, utána itt folytatjuk a beszélgetést. Folytatjuk a beszélgetést Kozma Imre atyával, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével. karácsony előtt beszélgetünk, és éppen ezekben a napokban zajlik a Máltai Szeretett Szolgálat Adni Öröm elnevezésű karácsonyi élelmiszergyűjtő akciója, immár 11. alkalommal, ha jól tudom.
Igen. Nem tudom, hogy itt szabad nekem azt az áruházláncot is megnevezni.
Hát inkább említsük nem. Meg, hogy az egyik nagy hazai áruházlánc.
Igen. Hát ez az egyik, amivel sosem fogok megbarátkozni. Mert akkor, amikor valami rossz történik az országban, arról széltében, hosszában minden fórumon beszélnek. A rádióban, a televízióban, az újságok írnak erről. És akkor, amikor van egy hatalmas áruházlánc, amely kötelességének érzi, hogy segítsen, és nem csak ilyen akciók alkalmával, egy kicsit mindig fázom az akció elnevezéstől is, mert kampányszerűen nem lehet szeretni. Jó, persze, hogy lehet akciókat szervezni, és akkor talán még azoknak a szíve is megnyílik, akik egyébként máskor csak elmennek a problémák mellett, de azért a szeretet, az mindennapi kell, hogy legyen. Itt valóban egy nagyon fontos eseményről van szó. Számtalan helyszínen, majdnem 200 helyszínen történik ez a gyűjtés. És
mondom, hogy ez komoly logisztikai szervezési munkát is jelent. Egyáltalán ezt összegyűjteni, és aztán eljuttatni
hogyne?
A leginkább rászorulóknak.
Először is, akik ezt összegyűjtik. Megható a számomra egyetemi tanároktól kezdődően kisdiákokig részt vesznek ebben a gyűjtési akcióban. Gondolják csak el, hogy tavaly előfordult, hogy egy professzor, aki ott állt a máltai kis szórólappal a bejáratnál, növendéke éppen vásárolni, és a professzor úrral összefutott, és ez az ember ezt magától értetődően vállalta. Tehát nagyon széles skálán mozog azoknak a sora, akik ebben részt vesznek az összegyűjtésben, 1000-nél jóval. Utána ezeket el kell vinni egy állomáshelyre, ott szortírozni, ezekből csomagokat készíteni, ott megint több ezer ember dolgozik, hiszen tavaly is 16 000 csomag készült el, és ezek nem olyan csomagok, hogy na, két ujjamon megfogom, aztán odaadom, hanem ezek súlyos, ezreket érő csomagok voltak, és emberekhez kerülnek el, tehát ezeket el kell vinni, és mindig minden ajtóhoz oda kerül. Tehát nem úgy van, hogy való oda lehet menni, aztán mindenki fölemel egy csomagot, hanem oda visszük mind azokhoz, akik ezt várják, és nem csupán mi döntjük el, hogy kiknek van erre leginkább szüksége, hanem önkormányzatokkal is, különböző szociális feladatokat végző szervezetekkel is konzultálunk, hogy kik a leginkább rászorulók, és így lesz karácsony napján egy karácsonyi csomag, amely karácsonyfa alatt lesz, de sajnos sok esetben olyan helyre is visszük ezeket, ahol karácsonyfa sincs, de legalább asztal mégiscsak elbírja ezeket az adományokat.
Semmiképpen sem szeretnék ünneprontó lenni, de azért megemlíteném, mert hogy volt egy nagy sajtóvisszhangot kiváltott vagy kapott esemény, amit azóta félreértésnek neveztek az adott cég vezetői, és akkor most itt megint csak nem mondunk majd cégnevet, de az egyik nagy húsipari cég állítólag 10 kg párizsi véget ajánlott fel, ezt a szeretett szolgálat visszautasította. Rendeződött ez a dolog, és ennek kapcsán azért arra is kíváncsi lennék, hogy vannak azért ilyen méltatlan vagy megalázó felajánlások is, hiszen azt gondoljuk, hogy ilyenkor azért az is jobb, hogyha egy cég azt mondja, hogy sajnos most nem tudunk segíteni.
Azt hiszem, hogy valóban az ünnep körben, és akkor, amikor mindenki szeretetről beszél, és a szeretet ünnepét emlegeti az is, aki akár nem hisz, akkor valóban nem nagyon méltó erről beszélni. Sok megaláztatás ért már bennünket. Ezt tudni kell annak, aki koldul, hiszen mi igazából koldulunk. Én kolduló utakon járok szerte a világon, és idehaza is. Bizony jelképesen számtalanszor le kellett az arcomról törölni azt, amit kaptam. Ez a dolog rendeződött. Végeredményben arról van szó, hogy mi elfogadjuk azt, hogy félreértés volt. Arról van szó, hogy örömmel vesszük, ha valaki nagy lelkűen tud adni, azt is tudomásul vesszük, ha valaki nem ad, és ha magyarázkodni kell, az úgyis annak a lelkét terheli, aki kénytelen magyarázkodni. Jót tenni sohasem kötelező, egy viszont biztos, és ebben szentül hiszek. Aki jót tesz, az maga is jobb emberré lesz. Másképp nem, a jóság az nem elvont fogalom. A jóság a megcselekedett jó cselekedet, a jó tett. És ez csak egy konkrét ember tudja végbe vinni, és ő a leginkább gazdagodó, mert ő lesz jobb. Örömet is csak az érezhet a lelkében, aki másnak örömet szerzett. Tehát én valamiképpen ezt az egész kérdést így értelmezem, azt szeretném, ha mindenki valamit megsejtene abból az élményből, abból az isteni ajándékból, ami csak akkor születik meg egy ember lelkében, amikor picit meg tud feledkezni önmagáról, meg tud feledkezni a cégének a hasznáról, és azt tudja mondani, hogy más értékek is vannak, nem csak ami nekem fontos, nem csak ami hasznot hoz a cégemnek, hanem ezek is nagyon nagy értékek.
Szóba kerültek már a hajléktalanok, illetve a hajléktalan ellátás. Ilyenkor azért a szokottnál nagyobb figyelem irányul feléjük is, nagyon sok segélyakció van karácsony táján, de hát azt tudjuk, hogy a Máltai Szeretetszolgálat nem csak ilyenkor, hanem egész évben igyekszik gondoskodni a hajléktalanokról. Elég csak a mozgóorvosi rendelőt, az egészségügyi gondozást, ellátást említeni, vagy a különböző melegedő helyeket, hajléktalan szállásokat. Karácsonyra mindemellett lesz-e azért valami külön odafigyelés a Szeretetszolgálat részéről, vagy ez működik folyamatosan?
Ez természetesen működik. Ami egy minőségi adalék, nem tudom mi a jó szó erre, az, hogy mi valóban együtt, karácsonykor együtt ünnepelünk a hajléktalanokkal. Tehát nem csupán arról van szó, hogy megajándékozzuk őket, mint az év többi napjain, hanem valóban együtt vagyunk órákon keresztül ezekkel az emberekkel a különböző közösségi szállásokon, és közösen készítjük el az ételt, és közösen fogyasztjuk el az ételt. Ez azt hiszem, az ő számukra azért nagyon fontos, mert ilyenkor még inkább elmélyül az, hogy mi nem csupán valamit adni akarunk nekik, mert ők bajban vannak, hanem vállaljuk őket. Tehát egy asztalhoz ülünk velük. Együtt fogyasztjuk el azt az ételt, ami igazából mindegyikünknek adomány és ajándék. Mert ugyan kimerné azt mond, hogy mindaz, ami az ő asztalára kerül, azért ő úgy dolgozott meg, mint senki más. Valahol minden ajándék, és ez is. Tehát karácsony ünnepén a hajléktalanokkal való együtt töltött idő a plusz.
Hogy itt ezen a téren, vagy ezen a területen azért nagyon sok kérdőjel van még, azt számomra mi sem jelzi jobban, mint hogy októberben lemondott hajléktalanügyi miniszteri biztosi megbízatásáról Vecsei Miklós, aki egyébként a Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke is.
Igen, nagyon sok gond van ezen a területen. Én csak annak, hogy 5 év során, amíg Miklós a hajléktalan ügyi miniszteri biztos volt, azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy mi, amikor ezt elvállaltuk, és ha mondhatom így, átengedtem az ő idejének a felét erre a szolgálatra, hiszen visszahúzódott egy kicsit a máltai munkában, és nekünk ez sok hátrányt is jelentett, mert Málta érdekében nem lobbizhatott ez alatt az időszak alatt. Ugyanakkor azért volt feltétele is ennek, ezt levélben rögzítettük, én magam fogalmaztam meg, hogy csak addig végezheti ezt a munkát, amíg a mi elveinkkel nem ellenkező kérdéseket vállalhat. és most történt egy olyan, amit már nem lehetett vállalni, hiszen egy olyan lépés történt éppen a hajléktalan ellátásban, amit egy szakember, aki ezekért az emberekért él és dolgozik, már nem vállalhat el, mint egy végleges megoldásként elfogadni azt, hogy egy hajléktalannak a lakhatását a sátor jelentheti és megoldhatja. Ez méltatlan, és ilyennel nem tudunk azonosulni. Bár Jézus, ahogy a Szentírás mondja, sátrat vert közöttünk, és éppen ezt ünnepeljük karácsonykor, de azért a mi éghajlati övünkön, a mi körülményeink közepette a sátor, az nem az otthont jelenti, főleg télidőben nem. Ennek ellenére azért néha, ha hegyoldalak, erdőkben, sátrakban, télen is sátrakban lakó hajléktalanokat keressük meg, megalhuszunk ezekkel, mert nincs más helyzet, akkor igyekszünk a szeretetünkkel egy kicsit fölfűteni ennek a sátornak a hideg levegőjét.
Az év vége hagyományosan egyfajta számvetés vagy mérleges időszaka is, visszatekintve a mögöttünk hagyott évre 2007-re, mit emelne ki, mit tarták fontosabbnak a máltai szeretett szolgálat életében?
Hogy az összes megszorítás ellenére, ami ért bennünket, ugyanolyan szinten tudtuk végezni a munkánkat, mint eddig. Több energiát kellett bevetni, még több önkéntest kellett mozgósítani, de senki nem kapott kevesebbet azok közül, akik valóban segítségre szorultak. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb örömöt nem is tudnék mondani, és igazából ennyi maradt, hogy a bajok és a nehézségek és megszorítások közepette is lelkileg sikerült felnőni a problémákhoz.
Az elmúlt órában Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat elnöke volt a vendünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és áldott békés karácsonyt kívánok.
Köszönöm szépen én is, és mindenkinek nagyon boldog és Isten áldott napokat kívánok.